Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság, amely a világba jött, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem a vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és köztünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, amely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezek az evangélium igéi. A magyar turizmusnak remek éve volt 2018-ban. Nem tudom, ez örömmel tölt el benneteket, de hogy vezetem az autót, ezt újból és újból hallottam, és aztán elindította a gondolataimat. Képzeljük el, hogy egy utazási iroda azt az utat kínálja, amelyben a következőket üzeni. Az a hely, ahova az utazásunkat megszervezzük, ebben az országban és ezen a vidéken nagyon sok népfölkelés van és szabadságharc dúl, a közbiztonság igencsak gyönge lábakon áll, szállást sajnos nem tudunk biztosítani. Kétség kívül, ha ön ezt a célországot választja, amit mi nagyon szívesen ajánlunk és megszervezzük önnek ezt az utat, hát kisvártatva majd el is kell hagynia, jó pár évig nem is fog tudni idejönni, és azon a másik helyen pedig a szállást továbbra sem tudunk biztosítani, az ellátásról pedig ne is álmodjék. Válassza ami utunkat, egész rendkívüli és exkluzív. De kíváncsi lennék, hogy erre az utazásra ki jelentkezne magától. Márpedig tudom, hogy tudjátok. Ahogyan Isten ember lett, tulajdonképpen ezt is mondhatnánk, mert ezáltal mindenféle párhuzamokot vonhatunk az ő emberi története és a mi emberi sorsunk között, vállalkozott egy utazásra, és hogyha megvannak ennek az utazásnak a különböző föltételei és adottságai, akkor azt mondhatnánk, hogy kissé sarkosan, hogy hát épeszű ember ilyen útra nem fizet be. De mindig is lesznek olyanok, akik elmennek egy ilyen útra. Kik? Például azok, akiknek a szerelmük ott él ezen a helyen. Ők el fognak menni. Mert azt mondják majd, hogy a leges-leges legfontosabb, hogy én a szerelmemmel találkozni akarok. És ezt mind tudom, amit leírtak itt, de a szerelmem meg ott van. Ezért oda fogok menni. És aztán vannak olyanok, akik azt mondják, kétség kívül én pont azért megyek el oda, mert ott van valaki, aki talán rabságban van, vagy fogva tartják őt, egy ilyen nehéz helyen, sokakat szoktak fogva tartani, megpróbálom őt kimenteni onnan. Hát persze, hogy én pont oda fogok menni. És aztán lehetnek olyanok is, akik azt mondják, hát magunk között szólva nem tudom, hogy ez elég magasztos céle, kalandvágyból megyek. Biztos találhatnánk még más csoportokat, akik elmennek egy ilyen helyre, de hogyha most Isten fiára gondolunk, talán mindhárom jellemző rá, és bizonyos szempontból mindháromra meghív bennünket, hogy azért vállalja az utat, mert a szerelme itt van az ember. És azért, mert azt mondja, hogy látom, sokakat meg kéne itt menteni, hát azért pont ide fogok akkor jönni. És a harmadik, hogy valami közös kalandba is szívesen részt venne bennünk. És hogy aztán ezt a közös kalandot úgy élhesse meg, hogy legyenek kitüntetett pillanatok, amikor akár egy karácsonyfának a fényei alatt összejövünk, és úgy azt mondjuk, hogy azért ez, mondjuk így, kutya nehéz, de jó így együtt. És milyen jó, hogy valami miatt mégiscsak itt meg tudjuk fogni egymás kezét. Mit jelent az, hogyha Isten azt mondta, hogy én elmegyek erre az utazásra, és mi utitársai lehetünk? Akkor azt mondhatjuk, hogy ahogyan a kollektív bölcsességben ezt látjuk, hogy az utazó vagy a vándor először is, mikor nekiindul, akkor mindig valami ismeretlenbe távozik. Ezt nem tudjuk kihagyni, hogy éppenséggel még karácsonykor is, amikor annyira jó, hogy van valami legalább, akkor valami megszokott, valami bensőséges, mégis a szeretteink, hogy az valahogy annyira mégiscsak jól esik nekünk, de hogyha a karácsonynak az igazi szépségét, gyönyörűségét magunkhoz közel akarjuk engedni, akkor érdemes fölfedezni azt, hogy mi volna benne az az ismeretlen, vagy aztán ami a holnap után, az utazás hosszában, a mi ismeretlenünk lehetne. Nem tudom, hogy ti ezt hogy hallanátok, gyóntattam nem egyet, nem kettőt mostanában, és arra jutottam, hogy olyan elégtételt fogok adni sokaknak, hogy írjál egy SMS-t valakinek, de olyan kedveset. Írj valakinek, aki nem számít rá. És tulajdonképpen, ha valakiknek az arcát nagyon őrzöm most ezen a karácsonyon, akkor a gyónók arcát, hogyha meghallják ezt az elégtételt, hogy SMS-t kell írni, valami váratlan, valami izgalmas SMS-t valakinek, ami neki talán jól eshetne. Tehát az első, hogy akármennyire is szeretjük a meghittségét az ünnepnek, a karácsony lényegileg valami ismeretlenbe hív bennünket. Aztán a második, hogy itt új kihívásokkal kell majd megbírkoznunk. Hát egészen nyilvánvaló, hogy Jézus megérkezett a bizonyos szempontból való ismeretlenbe, mert ember még nem volt, és azután nekiállt, hogy ezekkel az új kihívásokkal megbírkózzék. És azt mondhatnánk, hogy mit jelent ez, hogy kihívás? Két dolgot. Az egyik, a békességhez is szükség van a kihívások teljesítésére. Éppen a békesség hozza azt a kihívást, hogy a szív békéje, vagy az egymás közötti békesség megszülessen, ez néha akkora kihívás, hogy csak úgy nyelünk egyet-kettőt. Tehát a kihívás nem a kihívásért önmagáért, hanem pont azért, ha mi fontosnak tartjuk azt, amit jó mondani karácsonykor, a szeretetről, a békéről, a családról és a többiről. Ha csak ennyit mondunk, lesz kihívás bőven. És hogyan tudunk megfelelni a kihívásokban, talpon maradni? Egy nagyon egyszerű gondolatot érdemes ide tenni. Úgy, hogy lemondunk valami pillanatszerűről, valami itt és mostról, mégpedig a jövő érdekében. Ha egyetlen mondatban lehetne sűríteni, hogy az összes kihívásunk milyen logikára jár, hogy lemondok valami pillanatszerűről, valami itt és mostról, a jövő érdekében. Tulajdonképpen a kihívásainkban mindig valami olyan nagyon izgató, valami olyan, jaj, de jó lenne mondani egy csúnyát neki, jaj, de jó lenne nem annyiba hagyni, jaj, de jó lenne azt most érvényesíteni, jaj, de jó lenne most. Szóval valamilyen pillanatszerűről, valami tágasabb kedvéért. Aztán a harmadik, kétség kívül ez azt is fogja jelenteni, hogy kockázatot kell vállalnunk. Kockáztatás nélkül karácsony igazi üzenetét nem értjük meg. Tulajdonképpen a kockázatvállalásunk azt jelenti, hogy átéljük azt, hogy a saját bőrünket fogjuk mostantól kezdve a vásárra vinni. Ez tulajdonképpen a kockáztatás. És mit jelent a kockáztatás, hogy összekössem a második meg a harmadik szempontot? Amikor valami pillanatszerűről, valami itt és mostról, ami persze lehet nagyon élvezetes, színes, vagy csillogó, vagy arról lemondok, valamiért, ami a jövőben olyan értékes és szép számunkra, akkor azt mondhatnám, hogy ez azt jelenti, hogy valamiféle áldozatot szükséges hoznom, és hogy amikor a pillanatszerűről lemondok, akkor a jövő még nincsen a kezemben. Amikor a pillanatszerűről és itt és mostat elengedem, abban mindig ott lesz a kockáztatás, és közben szinte magától megjelenik a bizalom. És hogyan növünk föl ehhez a bizalomhoz, a kockáztatásért? Tulajdonképpen egyszerűen. Mondjuk, hogy a pici gyerek fölnő, először én központú, és azt mondja, én azt akarom, hogy nekem jó legyen. Minden gyerek ezt akarja. Minden gyerek azt akarja, neki jó legyen. De hát aztán, ahogy növünk föl, egyszer csak már azt mondjuk, hogy nekem meg anyának legyen jó. Persze még ebben is benne van, hogyha anyának jó, akkor is még jobb lesz nekem. És aztán, hogy jövünk még, azt mondjuk, jó, nekem legyen jó, meg apunak, meg anyunak. És aztán, amikor már óvodások vagyunk, sokkal bátrabban beszélünk, legyen jó nekem, és akkor anyunak, meg apunak, meg a tesóimnak is. És aztán még növünk föl, és elkezdjük ezt a kört kitágítani. És azt mondjuk, most már legyen jó az osztálytársaimnak is, és még kitágítjuk, az apu barátainak is legyen jó, és az anyu barátnőinek is legyen jó, és még tágítjuk, és még, és tulajdonképpen, hogy egyre nagyobb lesz a világosság. Ki az, aki örülni tud az egyre nagyobb világosságnak? Aki miközben egyre messzebb lát, azt tudja mondani, hogy én mindenki, akit látok, azt szeretném, hogy nekik is jó legyen. És aztán egyszer csak ez a világosság nem csak térben, hanem időben is megjelenik, és akkor azt mondjuk, és azt szeretném, hogy a következő nemzedéknek is legyen jó. Még egyáltalán nem látom őket, de tudom, hogy lesznek. Meg a rákövetkezőnek. És aztán, hogy még tovább lépünk, talán még egy gondolatunk támad. Mindenképpen úgy szeretném, hogy nekem és nekünk jó legyen, hogy az másoknak ne ártson. Hogy mostantól kezdve mindenképpen úgy akarom, hogy úgy legyen jó, hogy az másoknak ne legyen rossz. És ahogyan örülünk annak, hogy a világ világossága megszületik, tulajdonképpen a szívünkben megszületik az a kockázatvállalás, hogy akkor én azt a jót úgy akarom, hogy az mindenkinek, és még a következő nemzedéknek, és úgy akarom, és ezért merek kockáztatni, hogy a jó az másnak ne legyen rossz. És így elérünk a végső gondolathoz, ez pedig az, hogy ahogy a vándor megy, az utazó a földön, előbb-utóbb, a kihívás azt is fogja jelenteni számára, hogy szükséges felnőnie a feladathoz. Hogy az a valaki, aki elindult, még azt a küldetést nem tudja beteljesíteni. Itt van a kis Jézus, és az a pici Jézus még a küldetését nem tudja beteljesíteni. Föl kell nőnie. És tulajdonképpen ez az, amire Isten meghív bennünket, hogy nőjünk föl. De milyen értelemben? Nem tudom, voltatok-e mostanában keresztelőn. Mikor a keresztelés megy, és a vízzel való leöntés után vagyunk, akkor fölmutatok egy pici ingecskét, egy fehér kis ing, és kétféle reakciót szoktam látni. Az egyik, talán ők a jámborabbak, azt mondják, jaj, de aranyos! Hát ezt nem mondják, csak úgy látszik az arcukon, hogy jaj, de édes ez a kis ing! Aztán vannak a realistábbak. A szemükben villan egy gondolat, nem tudom, így van-e, de így fordítom magamnak. Na, már a miénk kinőtte. Mert tényleg az egy pici ing, most meg már nem csecsemőket szoktunk keresztelni. Ezért, mikor odaadjuk azt a kis inget, az majdnem mindig már, miközben szimbolikus darab, természetesen használhatatlan. Ám, de nem is azért van. Hanem azért van, hogy még a realisták is, akik azt mondják, na ez itt nem használható, hogy még ő bennük is megjelenjen egy gondolat, hogy az rendben van, hogy nem használható, de miért nem? Mert valaki, akit szeretek, ezt már kinőtte. És de nagy dolog, hogy nézzük a gyerekeinket, és azt mondjuk, haj, de megnőtt, haj, de fölnőtt. De az igazi örömhír nem is ez, hanem az, hogy az ember képes kinőni magát. Nem csak a ruháját, a cipőjét, hanem önmagát. És ez mit jelent? Hogyan tudjuk magunkat kinőni? Két dologgal. Az egyik, nem tudom, hogy ti karácsony üzenetét érzelmileg hogyan fogjátok. Bennem mindig megjelennek rossz érzések. Mert ha nagyon egyszerűen fordítanám magamnak, azt mondanám, hát jónak kéne lenni, vagy igaznak, hát még elegánsabban szentnek, hát valahogy a kis Jézushoz hasonlónak. És ez egyszerre okoz örömöt, és egyszerre hozza a szorongást. Jó, de hogy? És ezért azt mondhatnánk, hogy a két út a következőt jelenti. Egyrészt mindegyikünknek van egy csodásan világos része, egy ragyogóan fényes része, mindenkinek egy igaz és szép és nagyszerű része. Nem mondom, hogy Isten nélkül ilyen szép, de kétségkívül nagyon szép, és a mi munkánk révén is szép. Jaj, de jó. Most ezzel a szép és ragyogó részünkkel kellene folyton folyvást, kapcsolatot tartani. Igen ám, de mindegyikünknek van egy elég árnyékos része. Hát, sötét, piszkos mindenkinek. És a szorongás azért keltődik bennünk, mert azt mondjuk, de én most ezzel a részemmel mit csináljak? Hát mit csináljak vele? Hát amióta tudok erről gondolkodni, mindig velem van. Néha az az érzésem, mintha még nőne is. Mit csináljak vele karácsonykor, hogy én itt tudjak örülni, meg ünnepelni? És karácsonynak az az üzenete, hogy a sötét részünkkel semmi más nem kell tenni, mint kivinni a világosságra. Egyszerűen csak engedni, hogy karácsony fénye azt megvilágítsa. És az a valaki, aki mer kockáztatni, és a kihívásba beleáll, és azt mondja, kétségkívül, van ez a sötét és árnyékos részem is, és most megengedem, hogy ez karácsony fénye átjárja. És pontosan tudom, hogy ez nem az én világosságom, hogy én ezzel a sötét résszel, a magam erejéből semmit nem tudok kezdeni, de semmit. És hogy azért lehetek most mégis felszabadult és boldog, mert ezt a sötét részt nem kell tagadnom, nem kell elhazudnom, nem kell úgy csinálni, mintha majd egyszer gyönyörűségesen ragyogó lenne, főleg az én erőmből, mert ez mind nem fog megtörténni. Hogy ezt a sötétebb részemet odaviszem a karácsonyi fényre, és megengedem, hogy Isten tegyen vele valamit. És akkor átélhetem azt, hogy egyszerre van bennem a fény, és van bennem a sötétség, és ezzel a kettővel együtt érdemes járnom az élet útján. És hogy ezzel a kettővel együtt egyszer csak, mikor a sötétet is kiviszem a fényre, anélkül, hogy menteném magam, vagy anélkül, hogy világosabbra hazudnám, hogy egyszer csak átélem, hogy na hát, sose gondoltam volna, hogy ez része önmagam kinövésének. Hogy most, ahogy itt állok a fényben, most érzem, hogy hogyan tudok növekedni. Ezért a karácsony végső üzenete most már ebben a beszédben az, Isten meghívott bennünket, hogy menjünk az ismeretlenbe, hogy kockáztassunk, hogy kihívásoknak feszüljünk neki, és hogy ennek nyomán egyszer csak kinőjük magunkat, ahogyan ott állunk a fényben.